És akkor most a szünet előtti utolsó előadás következik. Kérem még egy kicsit legyenek türelemmel, kicsit elszaladt az idő, de azt gondolom, hogy minden előadás nagyon fontos, hogy elhangozzék. És ezúttal felkérem Tóth Eszter Zsófiát, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársát, aki az Oral History és a családkutatás kapcsolatáról fog előadást tartani.
Jó, hát nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között. Nagy örömmel jöttem vissza a levéltári közegbe, mert azt gondolom, a jelenlevők közül sokan tudják, hogy jó magam is dolgoztam 5 évet levéltárosként, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Jelen előadásomat a közelmúltban elhunyt Vitek Gábornak ajánlom, aki a Fejér megyei levéltár igazgatója volt, és maga is nagyon sokat tett a családfakutatásért. No, az első kérdés, amit fölvetnék, hogy egyáltalán hogyan lehet összefoglalni a családfa kutatást és az oral historit, miért van ennek jelentősége, miért fontos ez? Mert ugye föltehetjük ezt a kérdést, és jogos is a kérdés. Mint ahogy az előttem szólóknál is több előadásban is elhangzott, nagyon sok társadalmi kataklizma volt ugye a 20. században, és ezek a történelmi traumák ugye azt hozták magukkal, hogy nagyon-nagyon sok kibeszéletlen családtörténet is van, amely ugye akkor is nagyon fontos, hogyha egy családfát elkezdünk kutatni, vagy egyáltalán a saját családunk történetét megpróbáljuk összerakni, vagy tehát felállítani a saját családfákat. Például, hogyha ugye erre a fényképre ránézzünk, ugye első látásra én azt mondanám talán, hogy egy kedves kép, ugye itt egyébként a nagynéni van 3 gyerekkel, és az előadás végén fogom elmondani, hogy miért is ez egy komplikáltabb vagy bonyolultabb történet. Vértesi Lázárt idézném az előadás elején, aki az oral history történetével foglalkozott. Ő Étászban megjelent tanulmányában hangsúlyozta, hogy az ember ugye 2-szer hal meg, 1-szer biológiai értelemben, másodszor pedig akkor, amikor a legutolsó ember is meghal, aki még emlékezett rá. És ugye az oral history kutatásoknak is egy sajátos időhatárt szab az emlékezet, tehát hogy meddig emlékezünk valakire. Én ugye 1995 óta csinálok életút és témainterjúkat, és meg tudom erősíteni Vértesi Lázár tapasztalatát, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag ugye 2 felmenőig emlékezünk a felmenőinkre, simán és egyszerűen, a többinél már ugye segítségül kell hívnunk a levéltárakat is. A másik, ami nagyon fontos, hogy ugye itt felmerülhet az, hogy mi az az időhatár, amit meghatározunk, ugye 40 év. 40 év az az első lépcsőfok, amire még könnyebb visszaemlékezni. A második meg, hogyha Jan Aszman fogalmával élünk, a kommunikatív emlékezet fogalmával, az ugye plusz 40 év. Felmerülhet ugye az a kérdés is, hogy a 20. század történelmi eseményei, ha megjelennek az életutakban, akkor ez hogyan jelenik meg? Itt Lutz Niethammer német történész példáját idézném, aki Alexander von Platóval a 80-as évek közepén kelet-német iparvárosokban végzett kutatásokat, és ez nagyon-nagyon fontos is az interjúkészítés szempontjából, ugyanis itt ők ebben a kutatásban sokszor azzal találkoztak, hogy az emberek nem mertek máshogyan beszélni, saját családjuk történetéről sem, mint ahogy az ugye a hivatalos történetírásnak megfelelő volt. És előfordult olyan eset az ő kutatásukban, hogy amikor a leírt interjút visszaadták az interjúalanynak, az interjúalany átjavította, hogy nehogy valami baj legyen abból, ahogy ők számukra beszéltek. És az is nagyon fontos, hogyha ugye a család történetét kutatjuk, akár saját családunk történetét is, hogy szét tudjuk választani, hogyha mondjuk ugye az otthon felelhető iratokból, mert hát azért ugye nagyon sok családnál nem csak anyakönyvek vannak, hanem elképzelhető az is, hogy mondjuk az 50-es évekből életrajzok is vannak, hogy ezekben az életrajzokban, hogyha mondjuk például a nagypapa arról ír, hogy vörös sarkot készített a munkahelyén, ez ugye nem azt jelenti, hogy ő mondjuk megőrült, hanem egyszerűen mondjuk próbált megfelelni a kor elvárásainak. Tehát ez nagyon fontos számunkra is, hogy valamennyire el tudjuk választani a hivatalos elvárásoknak megfelelő életutakat, vagy életútírást attól, ahogy mondjuk valójában megtörténtek az események. Mivel ugye holnap ünnepeljük a 56-os forradalom évfordulóját, ezért részletesebb példaként egy 56-os munkás tanácsvezetőnek, Kléger Istvánnak, aki a Csepel Vas és Fűművek munkás tanácsának az elnök helyettese volt, tőle hoztam egy hosszabb idézetet az ő családjáról. Ugyanis ez is nagyon fontos, hogy amikor ugye az embereket beszéltetjük egy témáról, én itt ez esetben őt azért kerestem meg, hogy a munkás tanácsról beszéljen. Elengedhetetlen az, hogy ugye a családjáról, a család történetéről is kérdezzünk. A tapasztalatom az, hogy ilyenkor vagy nagyon szívesen beszélnek az emberek a családjukról, vagy pedig nem, tehát elzárkóznak. Nála az volt az eset, hogy ő is azt mondta, hogy hát én a munkás tanácsról szeretnék beszélni, és nem szeretnék annyira a családomról, viszont azt mondtam, hogy ahhoz azért fontos, hogy az ő életútját jobban megértsük, azt, hogy ő egy mérnökként miért vállalt szerepet az 56-os forradalomban, ezért fontos egy-két háttérinformáció, tehát és akkor nézni Kléger István. 5 testvérem volt, ma már csak én élek egyedül közülük, 4 fiú testvérem és 1 nővérem. Egy fiú testvérem kiment Kanadába 56-ban, ő festőművész volt, a többiek építőipari dolgozók. A nővérem egy cigarettapapírgyárban volt. Mi mindannyian Budafokon éltünk, édesapám kőművészmester volt. Mi otthon németül beszéltünk. Ez egy nagyon régi történet, Mária Teréziához nyúlik vissza, akinek volt egy magasrangú tisztje, de ezt csak a családi elbeszélésekből tudom. Ő tábornagyi rangban volt, és kilovagolt ide Budafokra. Itt egy kútnál megitatta a lovát, megismerkedett egy asszonnyal, és végül is össze is házasodtak, így kerültünk mi Budafokra. Azért ezt az idézetet választottam, ugyanis itt nagyon sok visszatérő elem van, amire érdemes a saját család kutatásainknál is odafigyelni. Az egyik az az, hogy a családoknál sokszor szeretik hangsúlyozni a külföldi kötődést, külföldi hagyomány. Tehát itt ugye ez esetben az, hogy ők németül beszéltek, sőt, ugye a felmenőjük az egy tábornagyi rangban volt. Ez is fontos, hogy a felmenők között gyakran keresünk ugye nemesi felmenőket, de hogyha mondjuk nemesi felmenőket nem is tudunk, akkor legalább valakit, aki híres volt, vagy akire büszkék lehetünk. Itt ugye azt azért látjuk, hogy ugye az 5 testvér közül gyakorlatilag itt is előjön az, ami ugye a 20. században gyakori. Egy az, aki kivándorolt, ez is nagyon gyakori, hogy 5 testvérnél legalább egy van, aki külföldre megy. A másik pedig ugye az, hogy bár a külföldre menőn kívül, aki festőművész volt, a többiek mind munkások voltak. Ebben a részletben nem volt benne, de az is szintén gyakori szokott lenni, hogy mindig van valami olyan rokon, aki elkártyázta a vagyont, tehát, hogy valami úgymond a család régen híres volt, gazdag volt, de aztán történt valami törés, ami miatt aztán ez ma már nincsen. Tehát valami rosszat tett a családdal, a család fekete báránya. Tehát erre is érdemes szerintem odafigyelni. A másik, amiről beszélni szerettem volna, Dési Zoltánéval, ő egy országgyűlési képviselőn volt munkásnőként a 70-es években, készítettem interjút. És az első alkalommal egy végül is a Kléger családhoz hasonló történetet vázolt föl. Többen voltak testvérek, munkások voltak. És nem annyira részletezte, azt mondta csak, hogy ő a nagymamánál nevelkedett, de nem részletezte, hogy miért. És amikor másodszor mentem vissza hozzá, tehát az is fontos, hogy visszatérjünk, akkor mesélte el azt, hogy ő valójában egy zabi gyerek volt, ami ugye a családfakutatásban is sokszor ugye előjönnek ezek a történetek, és nem is ismerte az édesapját, és az édesapjával 12 éves korában találkozott először, és akkor is kiderült teljesen véletlenül egy villamoson. Na, ugye ebben végül is az a fontos, hogy nagyon sokszor van az, hogy a családi tabu történeteket mondjuk első alkalommal értelemszerűen nem fogják elmesélni az emberek, ezért mondjuk érdemes visszatérni, akkor is, hogyha mondjuk egy saját rokonunkat faggatjuk, egy későbbi alkalommal, vagy többet beszélgetni, mert lehet, hogy akkor fog nekünk valami olyasmit elmesélni, amit a saját család kutatásunkban előre lendít. Engedjenek meg egy személyes történetet. Ugye itt volt szó a hadjárvákról, háborúról. Nekem a nagypapám a II. Világháborúban meghalt, és tehát a nagymamám viszont annyira haragudott rá, miatt, hogy ott hagyta őt 2 gyerekkel, és hogy ugye egyedül nevelte fel őket, hogy soha nem beszélt róla. De tényleg, tehát amikor mi unokák próbáltuk őt kérdezni, mindig elhárította. És nagymamám 2000-ben halt meg, és amikor meghalt, fényképeket találtunk nála. És a fényképekkel láttam először a nagyapámat már felnőttként. Ezt a történetet azért hoztam be, hogy egyrészt ugye nagyon fontos a fényképek szerepe, másrészt pedig ugye az is, hogy tényleg vannak olyan érzékeny pontok, vagy olyan tabu, amire ha rákérdezni nem is tudunk, de később ugye egy hagyaték az esetleg irányt mutathat, vagy segíthet. És akkor előadásom végén már itt nem akarom a türelmükkel visszaélni. A képről mesélnék még. Ez is egy saját családi kép. A képen a legkisebb az édesanyám, és ami miatt ez a kép ez érdekes, ő mondta is, hogy hát nyugodtan meséljem el. Itt a család a kitelepítés előtt van. Ők a felvidéken, Losoncon éltek, és ekkor még nem tudták azt, hogy ugye mindent hátrahagyva és 50 kilós csomaggal összesen vissza kell térniük Magyarországra, és számukra aztán ez az időszak, a Losonc időszak volt az elveszett paradicsom, ugye ez is gondolom sok családtörténetben van hasonló, ugyanis mindig édesanyámat a nagyszülei nevelték fel, és mindig, amikor a jó dolgokra emlékeztek, mindig Losonc volt az, ahol minden megvolt, ahol a ház is nagy volt, volt ugye polgári étkészlet, ezüstnemű minden. És amikor gyerek voltam, mi visszamentünk ehhez a házhoz, hogy megnézzük ezt a házat, és hát a ház az kicsi is volt. Természetesen nem volt meg az étkészlet, meg nem volt meg semmi, de az emlékezetben ez tényleg mindig egy ilyen paradicsomként jelent meg, úgyhogy azért is hoztam el ezt a képet, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen Eszternek az előadását. Hát azt hiszem, hogy ez sokaknak a fantáziáját elindította, illetve olyan ötleteket adott, amit majd maguk is nagyon jól tudnak hasznosítani.